Boris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcastje, ahol a vállalkozásod méretnövekedése áll a középpontban. Tudod már, hogy hogyan fog növekedni idén a céged, és jövőre, és 3 év múlva? Ha még nincs kristálytiszta növekedési terved a következő évekre, akkor mindenképp ott kell legyél a Nemzetközi Skálázás Konferencián, ahol a magyar vállalkozások határokon túli növekedését boncolgatjuk. Az egyedülálló nemzetközi piacra lépési konferencia február 6 és 8-a között magyar idő szerint délutáni órákban lehet követni online. Ha ne adj Isten lemaradnál, a világ első magyar nemzetközi skálázós, vagyis nemzetközi léptéknövekedési konferenciájáról, ne aggódj, az előadásokat felvesszük a Magyar Biznisz Skálázós Egyetemén, elérhető lesz mindenki számára. A témákat, előadókat és a teljes programot megtekintheted a magyarbusiness.org/konferencia-24 oldalon. A további részletekért iratkozz fel a sallagmentes havi hírlevelünkre, és kövess minket a YouTube-on. Ennyi volt a szolgálati közlemény, most pedig vágjunk bele. Figyelem, pikáns szavak is előfordulhatnak, ezért a gyerek van a közeledben, tekerd le a hangerőt. Jó reggelt, magyar vállalkozók, Forris Attila vagyok, és ez itt a Magyar Biznisz Podcast. A mai vendégünk Rangal Péter, és valami vállalkozókról, meg vállalkozói életmódról, meg valami csoportról is beszélünk, nem is tudom már, de meglátjuk, talán kialakul. Jó reggelt!
Én is üdvözlök mindenkit.
Szóval, kezdjük az elején. Ki vagy, honnan jöttél, mit keresel, mit csinálsz itt az életben?
Hát, ez egy bonyolult kérdés, szerintem mindannyian egy életen át keressük arra a választ, hogy mit csinálunk itt az életben. Ha nagyon-nagyon vissza kell menni, akkor azt mondom, hogy én egy 7 gyerekes család legidősebb fiú gyermeke vagyok, aki nagyon a kisgyerek korától fogva nagyon vágyott arra, hogy bizonyos szempontból kitörjön, bizonyos szempontból valami újat vagy nagyot alkosson, és ezt pontosan tudom magamról nagyon-nagyon régóta, szinte gyerekkorom óta, és aztán ez a vágy, ez az akarás, ez az ambíció, és az ehhez hozzászerzett tanulás hozzászerzett tudás, az meg elhozott oda, hogy ma az ország legnagyobb és első számú cégvezetőknek szóló klubját, a Bizalmi Kört vezetem és tulajdonlom.
Jó hangzik, jó, elég jó teljesítménynek hangzik. Hogy kerültél te ide? Honnan jött ez az ötlet? Esetleg volt valami más vállalkozási ötleted az elején? Jó, volt az első vállalkozási ötleted. Kezdjük az elsőben. Ugye az első az
kell, mindig... hogy ez... De most itt beszéltünk akkor őszintén, ugye Attila, azt mondtad?
Hát ez csak tőled függ. Az őszintességet majd értékeljük, az biztos.
Szóval ez úgy volt, hogy az általános iskolába én... Már az általános iskolába bizniszeltem, mindig valamiből akartam pénzt csinálni. Aztán a középiskolába akkor egy korábbi számítástechnika tanárom nyitott egy számítógépboltot, és nekem adott 10% kedvezményt. És akkor én kitaláltam, hogy a 10% kedvezményt azt elosztom, felét megtartom, felét továbbadom, úgyhogy a középiskolába végig számítógépekkel bizniszeltem. Ezen a nagyon szép módon. Aztán pedig jött a főiskola, amikor már ebből a kapcsolatrendszeremből fakadóan, ami akkor már létezett, hogy ilyen számítógép üzletekkel kapcsolatban voltam, akkor kitaláltam, mivel én informatikus mérnöknek tanultam, hogy hát én csinálnék egy ösztöndíjat, mert szerettem volna az informatikus szakmának presztízst adni, azt éreztem, hogy az informatikusok kicsit le vannak nézve, azóta nagyot fordult a világ egyébként. Na de, bekopogtattam a hallgatói önkormányzatra, és akkor volt ott egy nagyszerű hök elnök, aki látta bennem a lehetőséget, és akkor biztosított is lehetőséget, úgyhogy én egészen nagyon rövid idő alatt egy szakkollégium alapításába találtam magam. Onnan pedig bizonyos kanyarokon keresztül, de vezetett az út az első vállalkozásomig, ugyanis én akkor a Karilapnak a főszerkesztője lettem, a Karilapból rájöttem, hogy milyen jó újságot szerkeszteni, abból pedig meg azt szűrtem le magamnak, hogy amikor én a saját pályámat elkezdem, akkor én egy online magazint fogok szerkeszteni. Pécsi lévén ez volt a homepage nagyon kreatív módon, úgyhogy a homepage-sel indult a pályafutásom, és akkor ebből kristályosodott ki az első vállalkozás, ami egy informatikai cég volt. Nem tudom, hogy mennyire haladjunk gyorsan, úgyhogy én most itt egy kicsit megállok, és rád bízom magam, Attila.
Azért érdekesnek tűnik ez a kollégium, ez miről szólt? Ez? Bocsánat, ez valami számítástechnikával kapcsolatos volt?
Persze, hát a Pécsett a műszaki karon most is létezik még egyébként, úgy tudom, megalapítottuk a Juhász Jenő szakkollégiumot, ugye a szakkollégium az arról szól, hogy ott egy magas szintű szakmai munka folyik, egyébként mérnököknek, nem feltétlenül informatikusoknak, és ezt indítottuk akkor. És aki ebben a magas szintű szakmai munkában részt vesz, az ott kapott bizonyos extra lehetőségeket. Így röviden ennyi. De nagyon mélyen azért ne is kérdezz, mert már nagyon rég volt, és kevéssé emlékszem rá.
Semmi baj, csak is az per kb. Érdekel a dolog, hogy hogy is működik. Szóval újságírás csekk, akadémia csekk, mi következett?
Egy informatikai cég. Ez egyszerű volt, ugye amikor a kis online magazint elindítottuk, a homepage-et, akkor egy idő után rájöttünk arra, hogyha magunknak tudunk weboldalt csinálni, akkor másoknak is tudunk weboldalt csinálni, és akkor elindult egy ilyen webfejlesztő cégnek a működése. Aztán ezzel nyitottam Budapesten egy irodát, és tulajdonképpen egy ilyen viszonylag komoly történetén nőtte ki magát, ez 2010-ig működött.
Ó, és mi történt vele? Ha szabad kérdezni.
Hát igen, erre ugye szoktam mondani azt, hogy mondhatjuk azt, hogy elvitte a válság, ami bizonyos szempontból igaz is. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy az akkori gazdasági környezet az kevésbé tolerálta a rossz vezetői döntéseket. Ez azért nagyon fontos, mert én egyrészt egy éretlen vezető voltam akkor, viszont az ambícióm miatt egy nagyon viszonylag komoly méretű céget vezettem. A másik az, hogy nem áltattam magam egy pillanatig sem azzal, hogy a válság vitte el a céget, ugyanis én, mivel láttam azt, hogy más informatikai cégek, akik hozzánk hasonló profilra rendelkeztek, túlélték a válságot, a különbség az volt, hogy ki hogy vezeti a céget. Tehát, hogy azt egyértelműen tudtam, hogy ez nem azon múlt, hogy minden céget elsöpört a válság, ha jobbak lettünk volna, akkor minket nem söpört volna. De mi nem voltunk jobbak, úgyhogy, és ez pedig mindig a vezető felelőssége. Úgyhogy ez egy tiszta és egyszerű konklúzió volt, hogy én vagyok a felelős azért, hogy annak a történetnek akkor ott vége lett, bármennyire is fájt.
Hát igen, az igazság az, hogy bármennyire fáj, meg csalódásként éli meg az ember, de bocsánat, de gyar mindig a főnöktől függ a dolog. Ő az iránymutató, ő kéne rendezze az egész cégnek az ügyeit, ő kéne legyen az úttörő a világpiacon, vagy nemzetközi, vagy akkor attól függ, hogy hol van éppen jelen.
Így van, így van, így van. Tehát az övé is a felelősség.
Így
Ezt
van,
a
így van.
felelősséget én, ezt a felelősséget én vállaltam az első pillanattól.
Jó, jó, is az, jó az. Akkor hamar felnőtti ezek szerint, mert valakinek évekbe telik még benni a fejjel ágy, és azt mondja, hát igen, én voltam, aki elkurta.
Figyelj, ez egyszerű, amikor egy 7 gyerekes család legidősebb fiúgyermekeként nősz fel, akkor ez a kezdőkészletednek a része. Nem tudsz más csinálni, felelősséget kell vállalni.
Igen, igen. Én van egy ilyen, volt egy ilyen, meg van is egy ilyen alapelvem, hogy a családban mindig a szülő, a bizniszben mindig a főnök a hibás.
Ennyi.
Ilyen egyszerű. Oké.
A hibás nem biztos, a felelős biztos.
Igen. Nem ugyanaz szinte? Nem, az
Nekem
én szem,
nagyon nem.
Nem? Az én
Nagyon
szememben
nem.
nem az átfa is.
Nem, a felelős azt jelenti, hogy kivállalja a következményeket. A hibás azt jelenti, hogy ki hogy mondjam, kicseszte el. Lehet az, hogy egy kollégád hoz olyan döntéseket, amikre te nem hatalmaztad fel, és ettől függetlenül te vagy a felelős érte, de a döntéseket ő hozta. Szóval nekem elkülönül ez.
Ja, oké. Okay. Nem vagyunk egyformák. Oké, akkor fügyben ment ez a cég. Gondolom, ez, ha jól értettem, akkor ez a válság környékén volt. Ez a 2009,
Ez
amikor volt.
2010-ben volt, így
2010.
van, így van.
És akkor utána, hogy sikerült talpra állni, vagy megtaláljad önmagadat? Mert azért sokan azért elég depressziósak lettek ilyenkor, ebben az időszakban.
Ez alól én sem voltam kivétel. Nehezen és lassan sikerült. Ez nem volt egy gyors folyamat. Először is azért, mert azt a céget én a saját gyerekemként építettem, és szerintem ez a legnagyobb hiba. Akinek van gyereke, az pontosan tudja már, hogy a céged az nem a gyereked. A gyereked a gyereked, a céged meg a céged.
Igen.
De ezt akkor én még nem tudtam. Ez az első. A másik, hogy ilyen módon az identitásom része volt az a cég. És kellett egy kis idő, mire az identitásomból ezt a sebet sikerült kitisztítani, vagy kivágni. Úgyhogy ez nekem egy ilyen bő másfél-két évbe telt, mire egyszerűen ebből a lejtmenetből valamiféle fordulás elkezdett látszani, de ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz időszak volt, és tulajdonképpen az egzisztenciális oldala is fájt nagyon, mert nyilván amikor az ember azon gondolkodik, hogy miből tankolja meg az autóját, az nem egy kellemes állapot, de nem csak az egzisztenciális oldala fájt, hanem az emberi oldala, talán az jobban. Mert én azt éltem meg, hogy elveszítettem a kollégáim bizalmát, elveszítettem az ügyfeleim bizalmát, elveszítettem a családom bizalmát. És erre, tudod, amikor valaki, mint én 21-22 évesen neki megy a világnak, hogy na most akkor majd én megváltom a világot, és aztán a világ meg azt mondja, hogy az egy kicsit lassabban, kis türelem, még nem te fogsz engem megváltani, akkor az egy ilyen nagyon komoly alázatra tanítja az embert. Én azért vagyok nagyon hálás, hogy ebből is abban a pillanatban megkaptam azt a leckét, vagy nyitott voltam arra a leckére, ami, mivel a bizalom oldalon sérültem legjobban, ezért nagyon nyitott voltam a bizalomra, mint témakörre. És ebből született a bizalmi kör, tulajdonképpen ebből a leckéből született a bizalmi kör.
Nagyon jó, nagyon tetszik. Sajnos ez ezzel jár, szerintem nincs olyan kezdő vállalkozó, aki nem ment volna ezen keresztül, sőt azt mondom, hogy keresztül kell menni ahhoz, hogy vállalkozó legyen, ilyen pofonokon meg
Egyébként igen,
kontaktokon.
azt tudom ma mondani, hogy nem nagyon tudod megspórolni ezeket a... Tehát, hogy abba kell nagyon erősen bízni, és abba azt kell nagyon tudni, hogy utólag minden ilyen dolog megtalálja a helyét az életedbe. Tehát, hogy ha okos vagy, akkor nem teszed ki a felelősséget, hanem azt mondod, hogy oké, okay, én vagyok a felelős, akarom érteni, hogy ennek mi értelme van az életemben. És ha így állsz hozzá, akkor lesz értelme. Ennyi.
Igen. Nagyon tetszik. Csak akkor, hogy alakult meg ez a bizalmi kör az eleje, mondjuk az első egy-két lépés? Honnan jött az ötlet? Otthon vagy, nyalogatod sebeidet, és miért éppen ez?
Hát otthon vagy, nyalogatod a sebeidet, és olvasol. És akkor kezedbe kerül egy könyv, az a címe, hogy a bizalom sebessége, és akkor a könyv azt mondja, hogy hát a következő időszakban az egész társadalom egy ilyen bizalmi paradigmaváltáson fog keresztül menni, máshogy fogunk bízni. És ennek az első jeleit azt láttam én akkor, és vagy elhittem, tehát erre úgy nyitott voltam erre a témára, és akkor azt mondtam, hogy ha van valami, én akkor nagyon gyenge voltam, nagyon, tehát akkor tényleg válságban voltam. És azt mondtam, hogy ha jön egy ilyen baromi nagy hullám, hogy az egész társadalom valamit máshogy fog csinálni, akkor ha én nekem csak egy ilyen kis picike, ilyen hajtogatott, ilyen papírcsónakom van, ez a hullám akkor is ezt fölfelé fogja emelni. Úgyhogy én ezzel a témával fog foglalkozni. Amiben még szerencsém volt, hogy ezzel a témával azért, tehát hogy mondjam, nincs minden bokorba egy ember, aki erre rákattant. Úgyhogy, és ennek az az oka egyébként, hogy nem triviális, nem annyira könnyen érthető maga a történet, amin keresztül megyünk. Úgyhogy nem csak, hogy elkezdtem foglalkozni a témával, hanem volt egy ilyen nagyon jó helyzet, hogy újat tudtam mondani az embereknek, mert nem forogott közkézen vagy közszájon, ami bennem megért, mint konklúzió. De hát ugye, amint mondtam, én akkor egy ilyen bizalmi válságban voltam, tehát hogy nem túl sok ember volt, akit fölhívhattam, hogy figyelj, gyere itt, csinálunk rendezvényeket. Úgyhogy az első rendezvényemet, az első rendezvény az elmaradt. És a másodikon azon voltunk 14-en. Ez 2011. augusztus 25. És a 14 emberből ma egy ember, aki itt van azóta is, de hogy ez ott indult el, és akkor csináltuk két hétről két hétre a reggeliket, utána csináltuk hétről hétre a reggeliket, csináltam Pesten, Pécset, utána elkezdett vidéki események, utána jött a gála, utána jött a Trust Summit, vagy akkor még bizalomnapszal, így szépen, utána jöttek a mastermindok, szóval így szépen rakódott össze az egész darabról darabra, és ennek az időszaknak volt a jellemző étele az életemben, a smackleves. A smacklevesnek az a különlegessége, hogy rendkívül olcsó. Főleg, ha nem a smackleves teszed, hanem azt a kínai verzióját, azt a wifon vagy visulevest, az azért nagyon jó, mert ha nincs pénzed, akkor is jól laksz vele. Na, nekem ez az időszaknak a smackleves volt a főétele.
Hogy sikerült ezeket az embereket bevonzani magadhoz, hiszen az elején elég nehéz úgy mondani, hogy gyertek, segítek nektek, vagy valami hasonlót, csinálok valamit, ami segít nektek, hogyha például nincsen háttérben semmi, amivel tud bizonyítani, hogy te vagy valaki itt a vállalkozói légkörbe.
Hát igen, ennek a megoldása az nem egyszerű képlet, én nem is akartam bizonyítani. Tehát én nekem jó volt akkor senki lenni, és mindig hívtam nagy embereket, hogy figyeljetek, itt van. Tehát én gátlástalanul bekopogtattam, felhívtam, oda mentem hozzá konferencián, megkerestem, azért, hogy én szervezek ilyen reggeliket, gyere, légy szíves előadni. És akkor így nem nekem kellett lenni a hívó szónak, hanem azok a nagy emberek, akiket én megkerestem, és óriási melóval oda vittem ezekre a picike rendezvényekre, ők jöttek jó szívvel, és valamiért láttak bennem valamit, úgyhogy ők valahogy itt is maradtak a környéken, és így aztán szépen épült, és épült, és épült ez az egész bizalmi kör. Úgyhogy ez ilyen hétről hétre, napról napra történő nagyon-nagyon kemény meló volt. Tehát minden egyes leadért vért izzadtam, minden egyes előadóért vért izzadtam, és amikor csütörtök reggel ott álltam, kellett volna 40-50 ember ahhoz, hogy a következő két hétben tudjak rendesen lenni, meg tankolni, akkor eljött 30. És akkor, amikor kezdődött a rendezvény, akkor tudtam, hogy na, megint jön két hét smackleves. Hát valami ilyesmi volt.
Nagyon jó, nagyon tetszenek az ilyen kezdeti kínlódások, vértverejtékezések, ez ilyen így csak izgi, csak jó dolog van. Önbizalommal ugyanakkor reménnyel tölti fel az embert. Nem az a
Igen, az a
örök
tény,
optimizmus.
Hogy ezt az a tény, igen, de akkor nem gondolkodtam ebbe. Akkor tudod, mibe gondolkodtam? Hogy túl kell élni a következő hetet. Tehát akkor abba gondolkodtam, hogy a következő lépést meg kell csinálni, a következő lépést meg kell csinálni, a következő lépést meg kell csinálni. És nem gondolkodtam soha abba, hogy tehát a nagy képet egyszer felrajzoltam magamnak, de aztán nagyon gyorsan is felejtettem, és egy ilyen dzsungelharcá vált az egész, ilyen túlélő, ilyen éhezők viadalává. Nagyon kemény volt, tényleg nagyon kemény volt. És ma egyébként komoly önbizalmat ad az, hogy ezt így végigcsináltam.
Igen, jó is az. Jó is az, biztos, hogy van egy külön feeling, ezt nem lehet, nem tudom elmesélni másképpen. Az, aki
Igen.
Nem ment keresztül rajta, az nem tudja átérezni.
Igen.
És akkor feltételezem, hogy az elején a minden nap, mikor jöttek emberek, akkor befizettek egy bizonyos beugrót, egy pár forintot,
igen.
És akkor abból
Pár ezer
fedeztette.
forint. Igen. 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 Igen.
És akkor
Igen.
cserében mit
Ez
kaptak?
ugye...
Hogy nézett ki ez az üzleti modell az elején?
Hát ez nem volt üzleti modell. Volt egy reggeli, eljöttek az emberek, kaptak egy előadót, kaptak egy reggelit, meg tudtak egymással networkölni. Ez volt az eleje.
Az is valami.
Ennyi.
Esetleg volt valami, amire specializáltál, valami mondjuk helyi vállalkozók, vagy csak egyszerűen aki jött,
A
jött?
bizalomra, mint témára. Mindig azt néztük, hogy mik a legújabb Ugye itt ami a háttere volt ennek az egésznek, azt úgy képzeld el, hogy mondjuk szerintem mi kb. Egyidősek lehetünk, picivel lehetsz fiatalabb, mint én, hogy a 2000-es évek elején, vagy első felébe, mikor Horvátországba mentünk nyaralni, akkor Neckermann katalógusban egy ilyen kis picike képen, egy ilyen pixeles képen láttunk egy képet egy tengerpartról, és az alapján kiválasztottuk azt az apartmant, ahova megyünk, és odaértünk, akkor vagy olyan volt, vagy nem olyan volt, de már ott voltunk, szóval nem volt más opció. Ezzel szemben, ugye a 2010-es évek elején, ami csak 10 év, ezzel szemben akkor már ott volt a Booking, amikor megnéztük a review-kat, megnéztük, hogy néz ki a part, megnéztük, hogy néz ki az apartman, megnéztük, hogy milyen tiszták a szobák, és a közösség tapasztalat alapján hoztunk döntéseket, és ez engem nagyon izgatott. Nagyon izgatott az, hogy nem egy intézmény mondja, nem a Neckermann, mint intézmény mondja az apartmanra, hogy jó, hanem mondják meg azok, akik ott jártak. És ez a közösségi bizalom paradigma, ez egy végeláthatatlan tárháza volt a beszéd lehetőségnek, hiszen ez egy olyan új dolog volt, amit kellett értenünk. Ma már mindenki érti, hogy ha a cégemről nincsenek elérhető minőségi értékelések a Google-be, akkor hátrányban vagyok azzal szembe, akiről vannak. De akkor ezt még nem volt ez még természetes, akkor még volt ezzel tudatosítandó.
Igen, igen, az biztos. Sokat fejlődött a világ 10 év alatt. Nem is, fejlődött is, és
igen,
változott is, ugyebár ugyanakkor. Érdekes. És akkor hogyan alakult ennek az egész klubnak, vagy csoportnak a sorsa? Mik voltak a következő ilyen csomagjait, ha lehet így mondani, amit eladtál? Vagy lehetett
Hát az
értékes?
első ilyen értékelhető pont az volt, amikor kitaláltuk, hogy nekünk a központi érték az nem a networknek ez a sales funkciója lesz, hanem azt mondtuk, hogy mi vezetői networkinget csinálunk, aminek a központi érték a tapasztalatmegosztás. A tapasztalatmegosztás azért jobb, mint a sales, mert nincs benne kockázat. Egyszerűen, ha én megosztom, most például beszélgetünk, megosztom veletek a tapasztalataimat, én ezen nem veszíthetek. És ha valaki hallgatja, és csak egy gondolatot tovább visz belőle, akkor vélhetően ő megnyerni fog rajta. És hogyha ennek csinálunk egy tudatos profi rendszert, hogy a cégvezetők egymással osszák meg a legfrissebb tapasztalataikat, akkor az egy nagyon-nagyon erős vezetői network lesz. És akkor ezt 15-be kezdtük, és egy ilyen óriási pozitív fogadtatása volt a piacon. De az üzleti modellünk még nem volt erős, mert nem volt jó kitalált ehhez, és ezt egészen 2 évig építgettük, amikor is történt, hogy csináltunk egy nagy rendezvényt, ami ahova elhívtuk előadónak a Dárdai Pált, ő akkor futott ugye óriásit a médiába, akkor vitte a magyar válogatottat az egekbe a munkájával, és hát őt nem lehetett elhívni rendezvényre. És akkor mi elhívtuk, meg találtunk egy utat, hogy őt el lehetett hívni rendezvényre, vagy el tudtuk hívni. Az történt, hogy vélhetően az az ember, aki őt szervezte nekünk, az, hát már nem, ez sohasem derült ki később, de a végeredmény az úgy nézett ki, hogy az ember az mást mondott neki, hogy miért jön, meg mást mondott nekünk, hogy miért jön. Ez között meg volt egy 3-4 millió forint eltérés. A Dárdai úr meg úgy gondolta, hogy az ő értelmezése az a helytálló, úgyhogy kiszámlázta nekünk azt a 3-4 millió forint eltérést. Ez akkor a cégnek az éves profitja volt. Tehát, hogy ez a szál nem volt értelmezhető a világunkban ez az összeg. És akkor volt egy ilyen nagyon tiszta pillanat, ezen 17. október-november, amikor arról döntöttem, hogy oké, akkor most még tovább játszom ezt az éhezők viadalát, vagy elkezdek valami komoly szintre kapcsolni. És akkor újra gondoltam az üzleti modellt, és azt mondtam, hogy figyelj, csináljuk ezeket az eseményeket, csináljuk a mastermindokat, csináljuk a gálát, csináljuk a bizalomnapot, csomagoljuk ezt össze egybe egy nagy éves csomagba, és mondjuk azt, hogy mostantól ez a szolgáltatásunk. És akkor hirtelen az egyik nap eladtunk 8500 forintos üzleti reggeliket, és a következő nap megeladtunk félmilliós éves klubtagságokat. És ez ilyen óriási váltás volt, és ez tényleg egyik napra a másikra. Tehát ez konkrétan november 15-én eladtuk az utolsó reggelit, és november 16-ától éves klubtagságot árultunk. És bejött. És az emberek jöttek és megvették. És akkor az első évben átléptük a 100 klubtagot, aztán most már 650 klubtagnál tartunk.
Nagyon jó, nagyon jó. De azért volt egy egészséges 7 év, amikor ezt a bizalmat fel lehetett építeni, és el lehetett adni azt az extra csomagot.
És azt hiszem, hogy anélkül, a 7 év nélkül egyébként nem is tudtam volna elérni ezeket az eredményeket. Tehát, hogy az a 7 év az arról szólt, hogy én építsem a kapcsolatokat. Az a 7 év az az én ilyen tisztító tüzem volt, amikor arról szólt a játék, hogy mi maradt még, amit befektethetek egy újabb vállalkozásba, és én mindent kizsigereltem magamból.
Jó, az kell, az nagyon jó, nagyon jó, tetszik az egész sztori. Ez a tipikus vállalkozói szindrómák, meg problémák, meg vértverejtekezés, nagyon izgi. Legalábbis számomra, én is átéltem, és mindig ilyen, nem tudom, felpestít a dolog. Csak hallgatni
Tök,
is.
örülök, hogy így van. Igen, és egyébként ez attól izgalmas, hogy ha átérted, akkor te pontosan tudod, hogy egyébként az ember a mai fejével néha nem tudja, hogy akkor abban a pillanatban honnan szerzett erőt a tovább lépéshez. Szóval ez egy üzenet egyébként, hogy mindig csak a következő lépésre kell fókuszálni. Mindig csak a következő lépésre kell fókuszálni. Az ember a nagykép szemszögéből annyira picinek látja a következő lépést, hogy vagy bizonyos szempontból meg nagynak, de hogy nem számít, csak a következő lépést meg kell tenni.
Igen.
Játékba kell maradni.
Ez az. Ugyebár van egy ilyen startupos mondás, hogy akkor hal meg a startupod, mikor feladod. Na ez is
Ennyi.
ugyanez. Hogy mikor feladod, főleg fejbe. Mikor vagy vele, hogy na ott hal meg a dolog. Vagy legalábbis kezd
Igen.
haldokolni. Sok ilyen kicsi ilyen, nem fontos, majd holnap, ez annyi.
Igen.
Annyi az ötletnek.
Igen.
Nagyon jó. Oké, és akkor hol tartotok most például? Hogy alakult ez az üzleti modell? Hiszen ez egy olyan trükkös dolog, ugyebár ilyen embereket összefogni és összehozni, hogy tényleg az a hitelesség, az a bizalom az meg kell legyen ahhoz, hogy tudják, hogy hé, hát ez jó hely lesz, itt csak valamit fogok belőle profitálni, hanem már jól érzem magamat is, kellemes társaságban töltök el hetente, havonta egy pár órát. Hogy alakult ez most? Hogy néz ez ki nálatok?
Figyelj, ez egy bonyolult rendszer, ami kívülről nyilván egyszerű, de belül a mechanizmusok, amik működtetik, azoknak nagyon sok érési folyamaton kellett átmenni, hogy kívülről egyszerűnek tűnjön. Ami a lényeg, hogy az első és legfontosabb, hogy mi egy vezetői klub vagyunk. Az azt jelenti, hogy egy válogatott társaság. Múlt héten volt a gálánk, és ott azzal kezdtem, hogy akik a bizalom gálán a vendégek, ők az ország bármelyik gáláján egyébként díszvendégek lehetnének. Egyszerűen abból fakadóan, hogy ez egy válogatott társaság, jön az a következmény, hogy vezető a vezetővel szeret, és könnyebben kapcsolódik, és ráadásul nem kell végtelen időt beletenni abba, hogy kiválogassam, hogy ebbe a társágba ki akar nekem eladni, ki az, akivel én nekem semmi dolgom nincsen, ki az, akivel csak barátkozok, meg ki az, akivel üzleti dolgom van. Hanem itt, mivel válogatott a társaság, ez vélhetően bárkivel beszélgetek, bárkivel lépek egyet előre, annak van értelme. A következő, hogy kell valami, ami mélységet adja. A mélységet a mastermindok adják. Ezek olyan 8 fős csoportok, akik minden hónapban találkoznak, mindenki oda viszi a kihívásait, és ezek a kihívásokon dolgozik az egész csoport. A mastermind adja tehát a bizalmi mélységét, a megtartó erejét az egész rendszernek. A szélességét azt a klub eventek adják. Ezek azok a rendezvények, amik ilyen 100 fő körüli kis rendezvények, ahol a cégvezetők azzal a céllal találkoznak, hogy hozzáférjenek egy nagyon különleges vezetői networkhöz. És aztán van két nagy dolgunk még, a gála, ami az elismerés, ugye a vezetői létnek az egyik hiánycikke az elismerés, ami az elismerésnek a helyszíne, ez pont most volt a múlt héten, és van a Trust Summit, ami meg a konferencia műfaj, ahol pedig a tudásmegosztás kerül a középpontba. Úgyhogy ez maga a szolgáltatás, ez van egy nagyon-nagyon erős IT hátterünk, nekünk van egy 4 fő saját belső IT csapatunk, akik kőkeményen dolgoznak azon, hogy hogy olyan applikációt fejleszünk, olyan infrastruktúrát a mastermindok mögé, hogy az kiszámíthatóan tudja szolgáltatni azokat az értékeket, amiket mi megígérünk a piacnak. Erre csak egy pici példa, például, hogy képzeld el azt, hogy az, hogy nekünk 80 mastermind csoportunk van, ez azt is jelenti, hogy van 60 képzett mastermind vezetőnk. 60 különböző embernek a kezébe kell tudjuk létrehozni ugyanazt az üzleti eredményt. Ez valami brutális kihívás. Egy nagyon profi rendszer kell hozzá, egy nagyon komoly infrastruktúra. Ezen dolgozunk nagyon sokat. Szóval ez az, ami a rendszerünk, és akkor ezért van egy éves tagdíj, amiért tulajdonképp 3 dolgot adunk, hozzáférést egy nagyon komoly vezetői networkhöz, hozzáférést egy nagyon komoly vezetői tapasztalati poolhoz, és egy nagyon erős personal brand lehetőséget az elismerés által a körülöttünk levő ilyen publicitást biztosító lehetőségek által.
Említettél valamit ott, hogy válogatott vállalkozók. Itt van valami szűrő, amin keresztül lehet csak bekerülni, vagy
Igen,
bárki
nagyon
jelentkezhet,
kemény
akinek
szűrő
van
van.
pénztárcája?
Jelentkezni bárki jelentkezhet, csak bejönni nem tud bárki. Ez úgy működik, hogy jelentkezel, és akkor megnézzük az adatokat a cégről, akkor látjuk, hogy hány, ugye ezt ilyen partner kontrollban nézzük, hogy hány foglalkoztat, tehát milyen létszámú embert foglalkoztat valaki, ugye a vezetői lét szempontjából a foglalkoztatottak száma az elsődleges. Nézzük azt, hogy mennyi az árbevétele az adott vállalkozásnak, ez a cég érettségére utal, és akkor még azt is leellenőrizzük, hogy aki jelentkezett, az valóban első számú vezető, tehát az azt jelenti, hogy tulajdonos vagy ügyvezető. És akkor ha ez mind a három, vagy a kettő, ha teljesül, hogy tulajdonos vagy ügyvezető, akkor teszünk egy javaslatot, hogy te abba a klubba tudsz bejönni, ahol hozzád hasonló volumenű cégek vezetői vannak, és akkor ő azt mondja, hogy oké, szeretnék jönni, de még ez se elég, hanem van egy elnökségi meghallgatás, a klub elnöksége meg azt ellenőrzi le, hogy az értékrendszerünkkel összhangban van. Tehát, hogyha valaki mondjuk túl szélszes, nem engedjük be. Ha valaki nem a versenypiacon tevékenykedik, nem engedjük be. És így tovább, és így tovább.
Jó, hangzik, érdekes, érdekes. Itt is azért kíváncsi vagyok arra, hogy sikerült ezeket a szűrőket beépíteni a folyamatba, hiszen gondolom nem egy napra másikra jöttetek úgy azzal, hogy na itt van 10-15 kritérium, hanem úgy szépen
Igen,
lassan valahol kezdtetek.
Alapvetően ezt folyamatosan finomítjuk. Tehát, hogy folyamatosan finomítás alatt vannak ezek a kritériumok.
Ez ilyen visszajelzések alapján, vagy
Ahogy
kitalálja?
nem, ahogy újabb és újabb megértésünk születik arról, hogy ezt hogy kell jól csinálni.
Szóval mindig akkor mentek mélységébe a dolgoknak, hogy hogyan kéne.
Ugye van mögöttem 12 év ebből a műfajból, csak azon dolgozok, hogy megértsem, hogy hogy kéne jobban csinálni.
Nagyon jó, ezt tetszik, ez a infinite learning, igaz?
Ez konkrétan.
Nagyon tetszik. Oké, van egy olyan kérdésem hozzád, hogy ugyebár ez a bizalmi kör most egy szóban, vagy egy rövid mondatban, ez miről szól most? A vállalkozók hogyan építsenek bizalmat, vagy hogyan lehet, mit akar ezt megfogni, vagy jelképezni?
Maga
Vagy...
a név?
Én gyakorlatban, szóval név az megvan, az oké, bizalmi kör, de gyakorlatban mi a fő célja az egésznek? Mi az elevator pitch? Ez jobban tetszik.
Az a célja, hogy a cégvezetők egymást emeljék, azaz a tapasztalataikkal és a networkjükkel segítsék egymást abba, hogy előrébb jussanak. Fejlődés a fókusz.
Fejlődés, aha.
És a tehát ezt mi úgy szoktuk mondani, hogy a vezetői lét legfontosabb kihívásaira kínálunk megoldást. Ha az egy network kérdés, akkor arra, ha az egy üzleti kérdés, akkor arra, ha az egy HR kérdés, akkor arra. És mondok egy konkrét példát, a mastermindjainkon a kérdéseknek domináns része, tehát 72%-a az HR kérdés. Az azt jelenti, hogy a cégvezetők legtöbbször emberi problémákkal küzdenek, mármint az embereikkel kapcsolatos problémákkal küzdenek.
Érdekes, érdekes. Jó. A kérdésem az hozzád, hogy egy következő a sokból, hogy egy vállalkozó, az most milyen hibákat követnek el úgy általánosságban? Hogyan látod te ezt? Ugyebár Kis-Magyarország, Közép-Kelet-Európa szívébe, milyen az életmóddal, a vállalkozási gondolkodásmódra gondolok itt, hogy mik azok, ahol elcsúszanak a dolgok?
Hát azért azt fontos, hogy szívesen válaszolok erre a kérdésre, de nem vagyok az, aki ezt megítélheti. Szóval én inkább egy benyomást adok, de ez mögött nincsenek adatok, hanem egy benyomást. Én azt gondolom, hogy a legjellemzőbb hiba ma az, hogy a cégvezetők nem digitalizálnak, azaz nem teszik hatékonyabbá és versenyképesebbé a vállalkozásukat. Ez azért óriási hiba, mert a nemzetközi piac az nem Németország meg Lengyelországban van, hanem itt van. Ma még ez csak a nagyokat érinti, mit tudom én, a bútoripart letarolták a lengyelek, a cipőipart letarolták a lengyelek, de most például a logisztikában, a szállítmányozásban hallom, hogy a románok és a lengyelek nagyon-nagyon-nagyon komoly magyar piacot vesznek el, és tehát azt a fajta axiómát, ami úgy néz ki a fejünkben, hogy a magyar piac az a miénk, és majd mi itt megosztozunk rajta, ez nem igaz. Hanem egyszerűen az van, hogy holnap után a lengyel designer, vagy a lengyel marketing, és az be fog jönni a magyar piacra, és itt fog értékesíteni. Holnap után a román webfejlesztő cég, vagy programozó cég, az bejön a magyar piacra, és itt fog értékesíteni. És hogy ezt nem fogadjuk, és erre egyetlen módon lehet felkészülni, hogy olyan cégeket építünk, akik hatékonyak és versenyképesek. Most az Egyensúly Intézetnek a vezetője volt nálunk néhány héttel ezelőtt, és azt mondta, hogy az egyik legújabb kutatásuk szerint a magyar KKV hatékonysága az 55-60%-os a európai KKV hatékonyságához képest. Ami azt jelenti, hogy
Wow.
tulajdonképpen bárhonnan bárki idejön, az bennünket meg fog verni. Egyetlen esélyünk van, hogy elkezdünk hatékony, minőségi cégeket építeni. Tehát a kalandoroknak az ideje lejárt, a cégvezetés az egy szakma, aki ezt nem fogja föl és nem akar megtanulni profin céget vezetni, na az hibát követel, ugye onnan indultunk, hogy mi a vállalkozások legnagyobb hibája. És ugye ez meg összefügg azzal, hogy van egy olyan gazdasági környezet, ami mondjuk azt óvatosan, hogy nem támogatja a hosszú távú gondolkodást. Tehát ez a folyamatos bizonytalan változó jogszabályok, változó körülmények a vállalkozókon verik el a port, mert a vállalkozó állja a benzinársapkát, a vállalkozó állja a csirke ársapkát, stb. Stb. Ez nyilván nem sarkalja a vállalkozókat arra, hogy hosszú távba gondolkodjanak, azaz nem sarkalja arra, hogy befektessenek a digitalizáció, az olyan, hogy be kell fektetni a hatékonyságnövelés, az mindig egy befektetéssel jár. Na most az a helyzet, hogy nagyon sok vállalkozó bekajálja ezt. Azt mondja, hogy hát van egy gazdasági környezet, ami engem nem inspirál a fejlődésre, úgyhogy én akkor köszönöm. Ez a legnagyobb hülyeség, amit lehet csinálni. Tehát ha mindegy, hogy milyen a gazdasági környezet, ha te építesz hosszú távra a minőséget, az mindig kifizetődik. Akkor majd mehetsz Lengyelországba versenyezni, mehetsz Romániába versenyezni, akkor a piacokat fogsz elérni, hogy te neked nem fog számítani, hogy a magyar piacon mi van, hogy a magyar jogszabályokkal mi van. Tehát ne kajáljuk be azt, ne higgyük el azt, hogy a magyar jogszabályi környezet az nem támogatja a hosszú távú gondolkodást. A hosszú távú gondolkodás az egy döntés. Arról döntök, hogy amit csinálok, azt akarom-e, hogy időtálló, minőségi, hatékony, stb. Legyen. Ha ezt eldöntöm, akkor a magyar üzleti környezet az egy körülmény. Egy ideig egy fontos körülmény, aztán idővel, ahogy növök, majd egyre kevésbé fontos körülmény lesz. De hogy körülmény. A döntés az bennem dől el.
Én nagyon tetszik, amit mondasz. Én is ezt látom, ugye már az egész magyar biznisznek a lényege az, hogy nemzetközi piacra lépés, és tényleg ott akadnak meg a vállalkozók, hogy nem gondolkodnak el a dolgokon. De mindig ezt, legalábbis eddig ezt tapasztaltam. Az a kedvenc kérdés, hogy akarsz-e skálázni? Igen. Hova akarsz terjeszkedni? Hát Bécs, esetleg Németország, Írország. Oké, gondolkodtál Amerikába? És akkor lefagy a rendszer, hogy mintha azt mondja, hogy elszik el, vagy isszák. És akkor még elkezdem magyarázni nekik, hogy te Amerikába kijönni nem kerül sokkal többe, talán 10-20%-kal kerül többen, mint Németországba, és úgy tudsz itt vállalkozni, és itt teszed a lábadat. És akkor itt látszik, hogy ez a gondolkodásmód az az, ahol ami ez a bottleneck problem. És akkor ezért voltam kíváncsi, hogy te is hogy látod ezt, mert ugye már mindig attól félek, kicsi buborékba élek, és nem látom a buboréknak a végét. Szeretek emberektől így megkérdezni, hogy te a saját kicsi szemed, de hiszen te is több mint 10 éve vagy ebbe benne, és találkozol, és nem tudja hány ezer vagy 10 000 vállalkozóval, hogy te ezt hogy látod, hogy tényleg így van, vagy csak én élek álomvilágban?
Nem, nagyon jó, nagyon jó megközelítés, amit mondasz. Szóval, és én még, tehát én még azt se gondolom, tehát, hogy azt gondolom, hogy sokak számára nem az Amerika, ami igaz, amin gondolkodni kell. Az ott legyen fejbe, hogy bármeddig gondolkodhatsz, és ha egyszer eljön az idő, akkor majd gondolkodhatsz Amerikába is. De az, hogy már maga az, hogy gondolkodni kell. Úgy értem, hogy, és ez nem nagyon fontos, hogy én nagyon tisztelem a vállalkozókat. Tehát a KKV szektor adja az ország munkahelyeinek a 75%-át. Ez brutális. Szóval nagyon tisztelem a cégvezetőket, nagyon tisztelem a vállalkozókat. És azt látom, hogy van köztük egy réteg, aki megrekedt. És azért rekedt meg, mert nem hajlandó újra gondolni magát. Ez a fontos, hogy kezdjek el hatékonyabb lenni, kezdjek el újra gondolni, kezdjem el akarni azt, hogyha ide jön a lengyel, akkor ne tudjon megverni. Aztán, ha ezt elég sokáig csinálom, akkor majd előbb-utóbb megszületik a gondolat, hogy hát ha itt nem tud megverni, akkor majd én oda megyek, megnézem, hogy én meg tudom-e verni őt. És így tovább, és így tovább.
Igen. Igen, itt is Amerikában is a KKV-knak a nem tudom, a KKV-k adják a munkahelyeknek a 70-valány százalékát, valami hasonló, szóval úgy néz ki, hogy az arány az ugyanaz. Igen. Egészség.
Bocsánat.
Igen, ezzel kapcsolatosan milyen, mondtad azt, hogy digitalizáljanak. Azon kívül hogyan lehetne őket serkenteni arra, hogy most megreformálják önmagukat, vagy próbálják meg önmagukat, nem tudom, újra születtetni, vagy csomagoltatni, vagy nem is tudom, hogy fogalmazni.
Ennek nagyon egyszerű a megoldás ennek a képletnek. Az első, hogy azt az izolált, ez a magyar mentalitást, hogy ez a titkolózós, ezt meg kell szüntetni. Tehát az első az, hogy el kell kezdeni kapcsolódni vállalkozásokkal. Mert ha kapcsolódok másokkal, akkor látom, hogy mások hogyan csinálják. Az kinyit bennem gondolatokat, kinyit bennem kapukat. Ha nem megyek közösségbe, nem kezdem el látni, hogy egy másik vállalkozó ebben van, az egyik mesterséges intelligenciát fejleszt, a harmadik a CRM beteszi hatékonyan folyamatait, a negyedik ezt csinál, az ötödik ezt csinál. Ha ezeket látom, akkor elkezd bennem megfogalmazni, vagy basszus, de jó, csinál, én is akarom azt, én is akarom azt. Ha egyedül vagyok, akkor ott ülök a saját kis, mit tudom én, szemétdombomon, és azt hiszem, hogy az a világ legmagasabb hegye, pedig az csak egy kis szemétdomb. Tehát el kell kezdeni kapcsolódni cégvezetőkkel. Ez is egy ilyen ösztöntől ellenes dolog itt Magyarországon, ugye? Mert Magyarországon az a normális, hogy abból teremtünk üzleti előnyt, ami ilyen csak én tudom elintézni, csak én. Erre nem is érdemes céget építeni. Akkor nem mondd magad vállalkozónak. Csak ha ez az összes üzleti előnyöd, akkor azt valaki el tudja venni tőled, akivel ezt intézed. Ha meg építesz egy jó céget, ami hatékony értéket teremt, akkor pedig azt nehéz elvenni. Úgyhogy nem tudom már, mi volt a kérdés, remélem nem kanyarodtam el túl
Nem,
messzire.
teljesen jogos, ott volt. Mindezen gondolkodom itt, hogy vajon miért alakult ez ki? Azért, mert túl jó dolga van egy átlag magyar állampolgárnak Magyarországon, mondjuk a környező országokhoz képest, vagy valami más, vagy a magyar állam nem támogatja megfelelően, nem ad serkentő támogatásokat, vagy csak ilyen tódozza-fódozza. Én próbálom ennek mindig a mélyére belemenni, hogy mi az, ami el lett tolva. Szóval azt értem azt, hogy Amerikában azzal, hogy nincsenek állami támogatások, megoldódott minden. Piac elintéz mindent. Menjél, güzüljél, kínlódjál, csináljad magadnak, ha nem, akkor jön a következő, felvásárol, elnyom, stb. Szóval ez ilyen nagyon nyers, nagyon vadregényes az egész. De azért Európa másképp működik, és akkor azt látom, hogy a románok például éppen a startup világot néztem, hogy 10-szer akkora lett most már, mint Magyarországnak a startup hubja. A lengyelek is terjeszkednek, mint a, nem tudom, mint a kínaiak. Nagyon úgy tűnik nekem legalábbis kívülről, hogy mégis hol van itt a problémának a gyökere.
Hát figyelj, megint csak tippeket tudok mondani, de
Az is
egyébként
jó.
szerintem tehát az első az, hogy van mögöttünk 40 év szocializmus, 35, ahol egyszerűen se versenypiac nem volt, se ezzel kapcsolatos kultúra nem volt, se semmi nem volt. Pont most hallottam egy ilyen statisztikát, hogy Magyarországon a legmagasabb az a attitűd, hogy majd az állam elintézi. Nem tudok már százalékot mondani, de hogy nagyon sokan ez így állnak a dolgokhoz. Persze, mert ez, na mindegy, tehát egyrészt van egy ilyen, akkor 90-ben lett egy versenypiacunk, ami most lehet vitatkozni, hogy mennyire egészséges, mennyire nem, de azért egy privatizációval indult. Most a privatizáció az minden, csak nem egy egészséges verseny. Tehát ott nem maguknak küzdöttek meg, hanem megint csak az volt, hogy voltak emberek, közelebb voltak a tűzhöz, ők hozzájutottak óriási erőforrásokhoz, akik közülük ügyesek voltak, ők tovább éltek ezek az erőforrásokkal, akik kevésbé voltak ügyesek, őket meg felvásárolták. De hogy az erőforrásokhoz való hozzájutás az nem egy ilyen megküzdés alapú, nem egy ilyen, hanem egy ilyen urambátyám alapú történet volt. Aztán eljött a 2000-es évek. A 2000-es évek talán mondhatni, hogy akkor voltunk a legközelebb a kapitalizmushoz. Akkor volt egy versenypiac, túl voltunk már a privatizáció, már nem volt mit ellopni, az ország az szarba volt, de a versenynek ez jót tett. És aztán jöttek a 2010-es évek, ami pedig most megint nem nagyon hasonlít a versenypiacra, a gazdaság egy számottevő része. Most megint az van, hogyha az a példa, hogy a nagyfőnök testvérének, meg öcsének, meg vőjének, meg osztálytársának kell legyek ahhoz, hogy én üzleti előnyök közé jussak, ez a gazdaságban egy óriási rombolás, hiszen ez az üzenet, ez nagyon kevesek számára elérhető. Tehát magyarul nem fejleszti ki azt az ambíciót, hogyha én küzdök, akkor nekem jobb lesz, akkor én előrébb tudok jutni, hanem azt fejleszti ki, hogyha én ide dörgölözök, vagy oda dörgölözök, akkor előrébb tudok jutni. És mindegy egyébként, hogy ez egy odaítélt közbeszerzés, vagy mindegy, hogy ez egy pályázat, a sor végén a cégeket, a versenyt torzítja. Ami a versenyt torzítja, az pedig a vezetői ambíciót cseszi szét. És akkor innentől kezdve extrán megnő az a felelősség, hogy de minden ilyen körülmény ellenére legyél tudatában annak, hogy egyébként Te versenyzel, egy valódi versenyző vagy, akinek hónap játékba kell maradni, azt hatékonyabb céggel teheted meg, ott az értékteremtés kell legyen a fókusz, stb. 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 Tehát ezek ilyen nagyon kemény történetek, és extra a felelősség. Ezért van az, mert a magyarul, tehát hogy ha nem tudok statisztikát, csak úgy érzetet mondok, hogy ha van egy olyan környezet, aki ezt a fajta belső versenyzői ösztönt öli, akkor csak azok fognak majd előre jutni, akikben ez az ösztön nagyon magas szinten van. Ha van egy olyan környezet, ami ezt az ösztönt támogatja, akkor azok is előrébb jutnak, akikben ez az ösztön kevésbé van magas szinten. Ezért láthatod azt kívülről, hogy vannak piacok, ahol ügyesebben versenyeznek a cégek, és vannak piacok, ahol meg csak azok tudnak versenyezni, akik nagyon magas szinten rendelkeznek ezzel az ösztönnel.
Jó, tetszik, amit mondasz. Igen, ugyebár az a gond, amikor olyan éli túl a dolgokat, mondjuk egy hullámot, vagy válság, Covid, teljesen mindegy, aki nem érdemli meg. De mégis azért éli túl, mert közel van a tűzhöz. És tényleg ez erkölcsileg elég sokat tud rombolni itt a dolgokon.
Igen, és ezt nem, ezen nem segít az sem, hogy a válogatott győz. Tehát, hogy ezen nem segít morálisan, amekkorát ez rombol. Én nagyon szeretem azt a történetet egyébként, hogy a focin keresztül gyógyítják a magyar néplelket, mert most végre van egy csapatunk, aki győz. Nagyon szeretem a focit. Csak sokszor belegondolok abba, hogy vajon a néplélek betegségért mennyire felelős a foci. Úgy értem ezt, hogy ha oktatásba forgattuk volna azt a pénzt, amit a stadionokba, akkor vajon a néplélek nem lenne egészségesebb, az az olyas valami, amit kevésbé kell gyógyítani, akkor kevésbé kéne az a sárkányfű, amit a futball jelent. Ja.
Igen. Igen, meg a másik, ami nagyon el van hanyagolva, az a mentális egészség.
Hát
Nyilván
ez
éppen valamelyik...
nem elhanyagol, tudatosan van rombolva.
Ez az. Nagyon szomorú. Éppen valamelyik vendéggel beszéltem nemrég, hogy kíváncsi ők arra, hogyha például az ilyen mentális egészség az annyira elérhető lenne, hogy akár például egy pszichológus vagy pszichiáter beül egy cég közepére, és akkor bárki igényelheti a szolgáltatásait tök ingyen, hogy azért az GDP-hez mennyit tudna hozzáadni egy 3-5 év alatt. Ez ilyen...
Attila, tudod, mi a jó hírem?
Halljuk.
Elérhető. Ez csak egy döntéskérdés, ez egy vezetői döntéskérdés. A vezető rászánja azt a pici pénzt, amit ez az ember jelent. A pszichológusok nem a legdrágább emberek ma a piacon. Nekem egy ilyen nagyon kedves sorozat volt a Billionaires, nem tudom, hogy láttad-e a Milliárdok nyomában. És ott ugye van a Wendy Rhodes, aki egy ilyen központi karakter a sorozatnak, és én amikor azt a karaktert így néztem részeken keresztül, vagy évadokon keresztül, akkor mondtam, hogy nekem kell egy ilyen a cégbe. Kell egy olyan valaki, aki azért felel, hogy a cég minden munkatársa egyfolytában csúcs teljesítményre kész legyen. És kérdez, hogy nekem van ilyen emberem a cégbe.
No, nagyon jó, halljuk.
És ja, ennyi a sztori, tehát hogy van. És hogy ő foglalkozik a cégnek a mentális állapotával. De ez csak egy döntés, érted? Tehát, hogy nem a legdrágább ember, nem a legnagyobb befektetés, de ez egy vezetői döntés. Tehát ez nem kell állam, meg nem kell semmi. Ehhez nekem kell vezetőként eldöntenem, hogy én ezt akarom. Pont.
Igen, a nagy kérdés az, hogy most arra válsz, hogy az állambácsi, vagy valaki más megoldja helyetted a problémákat, vagy a tálcán tolja neked oda a finom falatokat, vagy mész és kikaparod magadnak a forró gesztenyét.
Én ebben segítek, ha az állam nem ad neked egyedül, ha csak nem vagy a nagyfőnöknek a volt iskolatársa. Az állam az egy szektornak ad. Ad mondjuk az összes logisztikai cégnek. De ha ad az összes logisztikai cégnek, akkor a sor végén megint csak rajtad múlik, hogy ezek közül ki tudsz emelkedni. Nem?
Így van, teljesen egyetértek.
Tehát magyarul az a válasz, amiben az állam bárhol szereppel, az rossz válasz. Ha az állam hátrányos helyzetbe hoz egy szektort, jó esetben, mert azért láttunk Magyarországon olyat is, amikor egy adott céget szerettek volna hátrányos helyzetbe hozni, mikor egy adott szektort hátrányos helyzetbe hoz, mondjuk egy extra adóval, akkor az egy szektort hoz hátrányos helyzetbe. Azaz mindenkinek ugyanazok lesznek a játékszabályok, azaz megint csak a vezetőn fog múlni, hogy sikeres vagy nem. Tehát magyarul az van, hogy mindegy, hogy mi van, a vezető múlik.
Igen, a többi csak ürügy.
És ezzel kell kelni, ezzel kell feküdni, hogy ezt tudod. És ha ezzel kelsz, ezzel fekszel, a többi az megoldódik.
Igen, és a többi az csak ürügy. Kifogás, lustaság.
Ez bullshit.
Igen. Így van. Igen, valahogy mindig oda kerülünk, hogy küldünk le, vagy egyszerűsítsük le a dolgokat, hogy a vállalkozáshoz egy gondolkodásmód. Semmi más. Onnan indul ki, hogy hogyan gondolkodol, hogyan oldasz meg problémákat, hogyan állsz hozzá különböző problémákat. Na, nagyon tetszik.
Így.
Mesélj akkor erről a illetőről, akit honnan jött ez az ötlet, hogy behozzál egy pszichológust a céghez? Milyen teljesítménye? Hogyan alakult a cég? Végre valaki, akivel tudok magyar nyelven tudok erről beszélni. Hadd foggassalak valamilyen szinten.
Az, örülök a kérdésnek, de sokkal többet nem tudok róla mondani, amit elmondtam. Tehát, hogy volt bennem egy, nekem nagyon tetszett az, én szeretném azt, tudtam, hogy mi egy nagy növekedésbe levő cég vagyunk. Mi az elmúlt 5 évben minden évben 70%-okat növünk. Tudtam azt, hogy nem csak egy nagy növekedésbe levő cég vagyunk, hanem az erőforrásainknak folyamatosan a határán táncolunk, tehát hogy folyamatosan nagy a nyomás a kollégákon. Tehát kellett valaki, aki ezt folyamatosan menedzseli. És akkor jött az életembe valaki, aki egyébként egy nagyszerű HR szakember, és akkor mondta, elmondtam neki ezt az ötletemet, hogy figyelj, nekem ez tetszett ez a példa, és hogy mi lenne, hogy ezt te vállalnád a cégen belül. És akkor azt, hogy örömmel. És akkor ennek mit tenni 3 éve.
De ez a sorozatból jött ez az ötlet? Vagy honnan jött ez a
Abszolút,
szikra?
abszolút, abszolút.
Nagyon jó tetszik.
Abszolút. Abszolút.
Nagyon
Abszolút.
Tetszik. Igen, itt látszik, hogy egy jó sorozat, egy jó tévé, az mennyire valósághoz tud közel állni, de ugyanakkor nagyon messze is tud lenni a valósághoz. De azért érdemes elgondolkodni, hogy
Ugye
az, amit látsz,
ez
az
esetben a
tudsz-e...
valóságot, igen, ez esetben a valóságot igazítottuk a sorozathoz.
Igen, ennyi. Hogy elgondolkodni egyáltalán rajta, hogy hé, ha én ezt tudom, elveszem onnan, és hogyan tudom én ezt használni? Tudom használni, nem tudom használni, nem megy például egy kukában, nem, akkor próbáljuk ki. Ez nagyon tetszik.
De egyébként ugye az előbb mondtad, hogy vállalkozni az egy gondolkodásmód, ez ezt jelenti, hogy bármi, bárhol egy koncerten, egy sorozatot nézve, egy könyvbe, egy ilyen beszélgetésre megtalálom-e azt, ami lehetővé teszi, hogy én holnap egy picit jobb legyek, mint ma. Ez a gondolkodásmód a vállalkozói attitűdnek az egyik kulcsa. És hogyha megtalálom, holnap jobb leszek. Ha holnap jobb leszek, játékban maradok. Ha a játékban maradok, akkor pedig győzök. Ennyi.
Igen, ennyi. Igen, ugyebár van egy ilyen mondás, hogy a bizniszben az a lényeg, hogy kimarad tovább életbe, az a siker végül is, hogy...
Ez a játékelméletből jön. A játékelmélet arról szól, van véges, meg végtelen játék. És a végtelen játék az nem a győzelemért játszik, hanem a játékban maradásért. Az a végtelen játék paradigma. A játékban maradásért játszák a végtelen játékot.
Voltak az első benyomások, mikor behoztad ezt az illetőt, hogy na most ő lesz a... Hogy fogadta a csapat? Mi volt itt az első egy év után? Mi volt a visszajelzés?
Ja, nagyon örültek neki. Nagyon örültek neki. Tehát, hogy ja, az, hogy én azért kemény vezető vagyok, tehát hogy én tudok, hogy mondjam, tehát hogy nagyon sokat fejlesztettem magamon, nagyon igyekszem tudatos lenni, de azért én tudok olyan nyomást helyezni az emberekre, ami már diszkomfortos nekik. És örültek, hogy van, aki ezt kompenzálja.
Nagyon jó, nagyon jó. Azért kíváncsi vagyok ezért, mert azért sok ember nem szereti, hogyha lelkébe látnak, ezért sokan nem is mennek pszichológus. Meg se fordul a fejükből, hogy elmenjenek is segítséget kérjenek, ugye általában a pasikra jellemző ez, de ugye a nők is ugyanebben a cipőbe járnak. És hogy mikor a főnök azt mondja, hogy hé, üljél be, és ez ilyen kötelező volt egyáltalán
Nem
az elején,
mondom,
vagy?
nem mondom, nem mondom. Ez egy nyitott lehetőség, mész, ha akarsz.
És mentek az emberek, és
Ennyi.
szívesen vették.
Ismer, mai napig mennek.
Nagyon jó. Hogy érzed, így 3 év után ez ilyen...
De ezt nem, mi nem, nem, ez nem pszichológus. Tehát, hogy mondjam, nem így kezeljük, hanem úgy kezeljük, hogyha ha van valami elakadásod, akkor beszélj róla vele. Ennyi.
Csak úgy 3 év után, hogy gondolod, mennyire volt ez egy jó befektetés? Gondolom, csak jó, hogyha
Ez
még mindig
legjobb.
van, legjobb.
Ez lesz is, amíg csak lehet.
Nagyon jó, tetszik. Volt valami más ilyen extrém dolog, amit csináltál a cégbe, és sikerült? Vagy éppen nem sikerült, mert ugye azokról is kéne beszélni.
Hát nem sikerült, már beszéltünk szerintem pár aspektusban. Ilyen extrém dolog. Hát például az, hogy amikor 10 fősek voltunk, akkor kezdtem el a belső informatikus csapatot építeni. Mi azt jelenti, hogy számomra annyira fontos az, hogy stabil folyamat. Ugye mi sok-sok emberrel dolgozunk. Sok-sok ember nem tudod máshogy rendszerben tartani, mint úgy, hogyha vannak nagyon stabil folyamataid. Ahhoz kell egy nagyon jó IT rendszer. És az, hogy most a csapatunknak az egyötöde IT-s, ez egy nagyon különleg, ez egy extrém dolog. Ebben a nagyságrendben, ahol mi vagyunk, itt azért nem csinálnak ilyet a cégek, mert egyszerűen ehhez kell egy hosszú távú gondolkodás. Ez, gondolj bele, hogy azt a 70-80 millió forintot, amit én minden évben IT-ra költök, azt egyébként elkölthetném bármire. Ez az, hogy én elkötelezett legyek annyira, hogy ebbe fektetek egyfolytában, ez teszi lehetővé ma a skálázhatóságunkat.
Igen, erős alapok kellenek ahhoz, hogy elépítkezni. Úgy azt mondja, hogy kártyavár, hogy kicsit szellő és buff. Igen.
Igen.
Véleményed szerint mik azok a kulcsfontosságú dolgok, amire egy kezdő vállalkozó minél hamarabb oda kéne figyeljen és gondolkodni legalább rajta, hanem építeni? Említetted ezt a digitalizációt, azon kívül esetleg.
Igen, szerintem egy kezdő vállalkozónak a legfontosabb, hogy ne gondolkodjon, hanem csinálja. Ez a legfontosabb, amire figyeljen oda, hogyha ha azt érzi, hogy gondolkodik, akkor bajban van, mert a gondolkodásnak a szótőve a gond, azt meg nem akarja. Ő azt akarja, hogy haladjon. Úgyhogy nem gondolkodni, hanem csinálni. Ez a legfontosabb. A másik, hogy a kezdő vállalkozónak a legnagyobb feladata az, hogy megértse, hogy amit ő elképzelt a piacról, azt a piac akarja vagy nem akarja. Ezért egyfolytában az első pillanattól legyen kint a termékével a piacon, és értékesítsen, 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 értékesítsen. Egyszerűen azért, mert ebből fogja megérteni, hogy mit kell változtatni a termékén, mit kell változtatni a szolgáltatásán, mit kell jobban csinálni, vagy egyszerűen, hogy tud-e versenyképes terméket, szolgáltást előállítani. Tehát ez a kettő gondolat. Ne gondolkodjon, értékesítsen. Ennyi.
De azért abban megegyezünk, hogy valamilyen szinten gondolkodni is kell, hiszen maga azt előre menni, de marhák, úgyhogy nem, egyik napod nem támogatja
Oké.
másikat.
Akkor minden nap próbálj meg levonni a legfontosabb tanulságokat, de többet ne gondolkodjon.
Nem, hogy napi 5 percet gondolkodjon, vagy valami hasonló.
Így, így. Nyilván, nyilván ilyenkor sarkít az ember, hogy egy üzenet átmenjen.
Igen.
De hogy ha azt érzed, hogy te már mindent tökéletesen kigondoltál, de még senki nem vette meg, akkor bajba vagy. Akkor,
Igen.
na, érted?
Igen. Igen, ugye van, véleményem szerint itt nagyon fontos, hogy az arányokról beszélünk. Szóval az arány szerintem ez a
Persze.
lelke az egésznek, hogy nem szabad csak
Így.
ezzel, vagy csak azzal foglalkozni, hiszen mindenből van ott egy kicsi, és tényleg az a gondolkodás, hogy mennyi 90%-ot gondolkodsz az idődben, vagy 10%-ot, vagy akár 5-öt. De azon kívül az a kérdés, hogy mit csinálsz. Ugye az a legfontosabb, hogy mit csinálsz. Milyen Igen, ezt már beszéltük. Mit gondolsz a mentorokról, kócsokról?
Muszáj erre válaszolni?
Nem, skippelhetjük olyan. Merre tart a világ? Merre tart a világ? Milyen nehézségekkel kell szembenéznünk a következő időszakban, hiszen annyi bonyodalom volt most tényleg Covid, meg infláció, meg atya úristen.
Igen. Egy eredője van mindennek, ami az, hogy A Földön most jelen pillanatban úgy állunk, hogy a tudás az 2 évente duplázódik. Ez egy exponenciális növekedés. Az emberi agy meg a lineáris növekedést tudja érteni, az exponenciálisat nem. Ez a rendkívül sok változás, mindegy, hogy az inflációt nézzük, vagy a Covidot, vagy bármit, ez összefüggésbe hozható ezzel az extrém gyors fejlődéssel, ami körülöttünk van. Tudás többszörözéssel. Tehát egy dologra kell biztosan készülni, hogy a változásba kell meglelni a biztonságot. Aki arra vár, hogy majd lesz kiszámítható üzleti környezet, ahol majd ő jól fog teljesíteni, az valószínűleg rossz úton jár. Tehát, mármint ha vállalkozó szeretne lenni. Tehát kiszámítható környezet nem lesz. Azt kell megnézni, hogy a kiszámíthatatlan környezetben hogy tudsz boldog ember lenni.
Tetszik. Igen. Felkarolod, vagy elszöksz előle. Mit gondolsz az AI-ról? Hogyan fogja befolyásolni az életünket a következő időszakban?
A hogyanját nem tudom, azt biztosan tudom, hogy fogja. Azért nem mondok hogyant, mert jellemzően úgy vannak a dolgok, hogy amik ilyen forradalmi dolognak tűnnek, azok sokszor, tehát mit tudom én, a holdra lépés, az 69-ben forradalmi dolognak tűnt, és azt hitték, hogy 2000-es években már érted, menetrend szerinti repülőjárat fog a holdra járni, és minden, ott laknak majd emberek, és mit tudom én, de hát nem. Tehát, hogy sokszor van olyan, hogy ami forradalminak tűnik, az később bebizonyosodik róla, hogy nem volt forradalmi. Most a ChatGPT forradalminak tűnik, de nem tudjuk, hogy ez valóban mit fog majd befolyásolni. Egy dolog biztos, hogy a mesterséges intelligencia már eddig is számos ponton írta felül a világunkat. Mondok egy példát, amikor Pestre költöztem 2007-be, akkor sosem felejtem el, kinyitottuk a kesztyűtartóban volt a térkép, kinyitottuk, és akkor néztük, hogy az 5. utcán kell bekanyarodni, akkor számoltuk, hogy 1, 2, 3, 4, itt az 5. utca, akkor bekanyarodni. Ma beütöm a vazéba, azt sem tudom, hova megyek. Megyek, kanyarodok, megyek jobbra, balra, ott, és ott vagyok, kész. Hát a mesterséges intelligencia eddig is számos ponton írta felül azt a tudást, amire az élethez szükségünk van. Valószínűleg ez következik, hogy felül fogja írni majd egy csomó, felül fog írni egy csomó dolgot. Meg kell nézni, hogy mik ezek a területek, és meg kell látni benne a lehetőséget.
Mi a terved a jövőre nézze? Hol látod magad, illetve a vállalkozástól a következő 5-10, akár 25 évben?
Ezt is szeretnék egy olyan céget, ami példaértékű a tekintetben, hogy egy nagyon stabil, kiegyensúlyozott működésre képes. És szeretném megkapni, vagy szeretném meg létrehozni magamnak azt a döntési lehetőséget, hogy dönthessek arról bármelyik nap, hogy én dolgozok, vagy nem. Dönthessek arról bármelyik nap, hogy nemzetközi piacra lépek, vagy nem. Dönthessek arról bármelyik nap, hogy a szerelmemmel vagyok, vagy nem. Tehát ezt a fajta szabadságot szeretném létrehozni magamnak. Azáltal, hogy egy csomó embert hozzásegítek ahhoz, hogy a cégük hatékonyabb legyen. Röviden ennyi.
Egyszerű. Egyszerű, és mégis ilyen van mit dolgozni rajta.
Ugye?
Igen. Szeretem az ilyen egyszerű, rövid válaszokat, mert ha belegondolsz, akkor a háttérből ott azért van mit letenni az asztalra, kell dolgozni ezzel rá rajta.
Igen, igen.
Ha tehetnéd, milyen világméretű problémát oldanál meg, és hogyan?
Szép kérdés.
Egyszerű.
Nem gondolkodtam még ezen, úgyhogy először is köszönöm a kérdést. Ez valószínűleg, amit most válaszként fogok mondani, az egy olyan válasz lesz, amit majd még a következő napokban tovább fogok gondolni, úgyhogy ezt köszönöm szépen. Ha, ha lenne egy varázspálcám, amivel világméretű problémákat oldhatok meg, akkor valószínűleg az lenne, hogy megoldanám azt, hogy az embereknek ezt a elképesztő agymosását, ami történik, ezt szeretném megszüntetni.
Ilyen mainstreames dolgokra gondolsz?
Bármilyen streames dolgokra gondolok, arra gondolok, hogy az embereknek az agyát. Tehát ugye az történik, hogy azáltal vannak mentális problémák egyébként a világban brutális mennyiségben, hogy olyan mennyiségű információval árasztják el az embereket, úgy bejött a világ a nappalinkba, hogy egyszerűen ez egy szorongást kelt, hiszen sose tudjuk, hogy melyik igaz és melyik nem igaz, melyik helyes és melyik nem helyes, és ez egyszerűen lehetetlené teszi a valódi tájékozódást, azt, hogy tudjuk, hogy mi az igen és mi a nem, hogy mi a jó és mi a rossz, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És ez nem jó. Úgy értem, nem teszi lehetővé a boldog életet. Ez egy szorongó, depresszív életet tesz lehetővé.
Igen, az biztos, hogy most már, szerintem már régóta eljutottunk egy olyan szintre, hogy most azt kéne tanítani, hogy hogyan fogyasszunk információkat a netről. És erről megint kevesen beszélnek, hogy jaj.
És akkor itt jön be az, hogy csak gondolj bele, hogy eljön az, hogy holnap bárki tud beszélni a kislányom hangján. Holnap után bárki tud küldeni egy videót a kislányomról. Már azt sem fogom tudni, hogy most legalább az érzékszerveinkre tudunk támaszkodni, azt mondjuk, hogy amit látok, az most éppen a Fóri Attila, érted? Ha holnap után eljön az az idő, AI elhozza nekünk, amikor lehet, hogy itt vagy, lehet, hogy nem vagy itt, nem tudom. Érted? Lehet, hogy valaki más van itt, és a te avatarodat használja. Szóval ez a dolog, ez engem nem nagyon lelkesít, ez az irány a világnak.
Igen. Éppen erről volt egy nagy vita, múltkor vita beszélgettek róla, hogy ugyebár van a metának ez a metaverzumja, és hogy ott bárki lehet bárki. És akkor most az a kérdés, hogy mi van, hogyha, mit tudom én, 10 Joe Rogan van, vagy 10 Biden van, vagy akármilyen nagy figura. És mit kezdesz velük? Hogyan regulázod azt? Hogyan biztosítasz valami alapjogokat ott az embereknek, hogy hé, engem ne másoljon már senki. Szóval ilyen nagyon alap dolgok is, tényleg ilyen, hogy szenvedés lesz, még ezt felépítjük, és valahogy kiegyensúlyozzuk, és bőrvényekkel, ugyebár, és szokásokkal, kultúrával, ez az egészet. Igen. Éppen most volt, hogy a Beatlesnek jött ki valami új album, nem tudom, hogy hallottad-e róla, az is érdekes volt, hogy most tartott ott az AI, hogy a hangokat, azokat úgy csinálják, hogy ez ilyen eldobod az agyadat.
Elképesztő. Ja.
Jó. Villámkérdések?
No, okay. Tessék?
Villámkérdések?
Hadd szóljon.
Kedvenc könyved?
Bizalom sebessége.
Melyik könyv volt a legnagyobb benyomással rád, mint vállalkozó?
Kiemelkedően sikeres emberek 7 szokása.
Melyik biznisz könyv segített a legjobban a vállalkozásod építésében?
Szintén.
Kedvenc podcastet, ha hallgatsz podcastet?
The Diary of a CEO.
Ó, jó volt az. Nekem most van a listámon.
Nagyon jó.
Igen? Elég ilyen mix-match review-kat láttam róla, azt azért.
Én szeretem.
Oké. Okay. Érdekes a podcastje.
Tessék?
Érdekes a podcastje. Szoktam
abszolút
hallgatni. Kedvenc business podcastet, ha hallgatsz podcastet.
Ez a Diary of a CEO.
Mit hallgatsz, olvasol, nézel most? Általában mit fogyasztasz?
Podcasteket hallgatok egyfolytában. A Hooked nevű könyvet olvasom jelen pillanatban, mert nagyon érdekel, hogy kell jó applikációt csinálni. És mit nézek? Nem nézek most semmit.
Mi az, ami szakmailag most inspirál legjobban?
Az, hogy a cégemben egy csomó területen, ahol nem vagyunk tudatosak, hogy tudatossá váljunk.
Igen, ez mindig örök kérdés. Ha felteszi magának valaki, aki ezt a kérdést. Hogyan menedzseled a feszültséget?
A magam feszültségét azt egyrészt ismerem saját működésemet, és tetten érem magam, hogy most akkor van egy reális vagy irreális veszély, amitől én félek, tartok, stb. Ez feszültséget okoz bennem. De hogy mindig tudom azt, hogy a feszültség csak egy reakció. És megpróbálom függetleníteni az inputot, az outputot, tehát hogy nem kell, hogy én azt reagáljam, amit épp reagálok, úgyhogy ez egy tudatos sztori. A csapatomban pedig az előző említett módon, ezzel a kolléganőnek a segítségével.
Mi van a zsebedben? Mit hord az általában magadnál?
Kocsi kulcsot.
Minimalista. Rendezett vagy rendetlen iroda?
Rendezett.
Mit jelent számodra a pénz?
A jól elvégzett munka eredményét.
Mit jelent számodra a sikere?
Hogy értéket teremtettem.
Mondjál nekünk valamit, amit még senki, vagy nagyon kevesen tudnak rólad.
Fél Ironmanre készülök éppen.
Szerinted mennyire fontos a szerencse az üzleti életben? Tudsz mondani 100%-ot?
50%. Nagyon fontos, de az a fontos, azzal a kiegészítéssel, hogy aki dolgozik, annak van szerencséje. Minél többet dolgozol, annál többet van szerencséd.
Nagyon jó. Van még valami, amiről szeretnél esetleg mondani? Ez nagyon kurta farkú volt ez az adás, de viszont annál tömörebb úgy tűnik nekem, hogy ilyen nagyon még higítani kéne rajta.
Figyelj, én jó vagyok ezzel, én nagyon jót beszélgettem veled. Ha Magyarországon jársz, akkor gyere el egy bizalmi körrendezvényre, és akkor beszélgetj. Visszahívlak ott majd egy beszélgetésre.
Na jó, jó, rendben.
Köszönöm szépen neked a meghívást. Én nem tudom, én nekem olyan teljességérzetem van, tehát így szépen végigmentünk egy csomó mindenen. Okoskodni meg nem akarok.
De az embernek van véleménye viszont, igaz? Hogyha megkérdezik, akkor miért ne? Hiszen mindenki a világ kicsi buborékába, kicsi sarkaiba él, és már mindenki másképp látja dolgokat. És szerintem az a lényeg, hogy megértsük, hogy miért van az, ez a trükk az egészben. Nem az, hogy most mit mond, hanem hogy miért mondja. Nekem ez mindig ez a trükk az egészben, hogy akarsz vállalkozni, miért akarsz vállalkozni? Mert akarod valósítani veládot, hogyan világot, hogyan akarod meghódítani világot? Kis részletek, nekem mindig ezek a kis
Tök jó.
csúszós csomaszok. Zamatosak. Jó, akkor most elköltözünk utána, elköszönünk, megköltözünk. Elköszönünk utána, van még egy kérdés. Köszönöm szépen.
Oké, köszönöm szépen.
A vállalkozások fejlődéséhez és annak nemzetközi skálázásához minden tudás, mentorálást és kapcsolatot megtalálsz a Magyar Biznisz platformon. Kövess minket a YouTube-on, ahol megnézheted a teljes adásainkat, kérdezhetsz, és mi válaszolunk is. Végül pedig szeretném megköszönni a vendégeinknek, hogy eljöttek a virtuális stúdiónkba. Ezúttal is köszönet a lelkes csapatnak, Regina, Jami, Bálint, Gyuri, Laci. Hatékony skálázás mindenkinek, találkozunk ugyanitt legközelebb is.